Néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. dicséretünket lapozzuk fel, a 168. dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével. A 168. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 4. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 4. részében, a 18. verstől a 20. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Mikor pedig a galileai tenger mellett járval a Jézus lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. azok pedig azonnal otthagyván a hálókat követték őt. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek dicsőséges Ura, magasztalunk téged és hódolunk előtted. Valljuk, hogy te vagy egyedül méltó, hogy térdet fejet hajtsunk, és magasztalva dicsőítsünk téged. Urunk, köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, és magadra vállaltad a bűneinket, azok büntetését, a kárhozatot, és szállottál alá poklokra, hogy megváltsad te népedet. Köszönjük néked, hogy a Golgotai kereszten teljes megváltást szereztél, és köszönjük néked, hogy aztán harmadnapon föltámadtál a halálból, legyőzve a halál hatalmát és erejét. Köszönjük te néked, hogy fölmentél az atyához, és ott vagy az atya jobbján, öröktől fogva mind örökké, teljes dicsőségben, hatalomban és tökéletes szentségben. Urunk, kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten, különben Isten tiszteletünk nem Isten tisztelet. Szólj hozzánk, Urunk, vágyjuk a te szavadat, a te hangodat, és kérünk arra, hogy segíts minnyájunkat, hogy válaszolni tudjunk néked úgy, amint kívánod tőlünk. Hisszük, hogy te nem monológot akarsz velünk folytatni, hanem dialógust akarsz kezdeni. Nem csak szólni kívánsz hozzánk, hanem várod a válaszunkat is. Segíts, hogy ne maradjunk némák, hanem hadd válaszoljunk úgy, ahogy te kívánod, ahogy előtted kedves az. Kérünk, hogy munkálkodj ezen szent lelkeddel, Urunk, mert megvalljuk, hogy nem vagyunk képesek neked jól válaszolni. Sem gondolatainkkal, sem szavainkkal, sem életünkkel nem tudunk úgy válaszolni magunktól, ahogy te kívánod. Jöjj és légy segítségül nékünk. Te emelj föl bennünket, és te add, hogy olyan választ adhassunk, ami egy kedves előtted. Kérünk téged arra, hogy áld meg most minnyájunk szívét, akik itt lehetünk, kit-kit azzal, amire szüksége van, kit-kit úgy, ahogy te jónak látod. Köszönjük néked, hogy most együtt lehetünk, és együtt várhatjuk a te szavadat. Kérünk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülődve a 437. énekünket. A 437. énekünknek az első versét énekeljük el. Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk, szívünknek fő vigasztalója. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, Máté evangéliumának 4. részéből, a 19. vers első feléből. És mondanékik, kövessetek engem! Foglaljunk helyet! Amint tudjuk a Bibliából, az Úr Jézus Krisztus Betlehemben született, aztán Názáretben nevelkedett, és végül Kapernaumban lakott. Kapernaum a Genezáreti tó partján fekvő város volt. Jézus munkálkodásának a súlypontja a Genezáreti tó környékére tevődött. Ezt a tavat az ottaniak úgy nevezték, hogy az Isten szeme. Az Isten szeme. Egy szép vidék, valaki azt mondja, paradicsomi szépségű vidék, központjában a gyönyörű kék tóval, aminek a partjain örök nyár van. Ez a tó a körülötte élőknek élelmet és megélhetést is biztosított. Képzeljünk el egy 21 kilométer hosszú és 5 kilométer széles tavat, melyik az északi részén körülbelül 45-50 méter mély. A keleti és nyugati partján 300 méter magas dombok veszik körül, ezeknek a domboknak pedig, illetve a környéknek szubtrópusi növényzete van. Északon a tónak nincsen egy meredek határa, az ottani vidék szelíden emelkedik, és nagyszerű rálátást nyújt a távoli Hófötte Hermon hegységre. Délen a tónak a kifolyásánál egész messzire el lehet látni, ott van a Jordán termékeny völgye, mindig zölddel. A hőmérséklet ezen a vidéken elég jó, nyáron 40 fok, illetve 40 fok fölé megy a hőmérséklet, ilyenkor aztán ami olyan növény, hogy nincs neki mélyebb gyökere, az mindjárt kiszárad, de télen nem megy soha fagypont alá a hőmérséklet, és ezért szép zöld a partvidék. Megjegyezhetjük még, hogy a hegyek és völgyek felől érkező légáramlatok közötti nagy hőmérséklet különbség miatt elég gyakran és váratlanul heves szélviharok alakulnak ki, melyektől a halászok mind a mai napig igen-igen tartanak, és sokszor lehet ma is látni, akik ott így halászattal töltik az életüket, hogy kémlelik az eget, hogy nem-e jön véletlenül valami hirtelen vihar. Nos, Jézus e szép tó mellett jár, olvassuk az igénkben, és itt lát két testvért, akik elmerülnek hétköznapi tevékenységükben, halásznak. Kerek hajítóhálót dobnak a vízbe, és ahogy ezt a munkát végzik, a hétköznapi munkavégzésük közben megszólítja őket Jézus. Korábban is találkoztak már ők, amint tudjuk azt egy másik evangéliumból, de most itt újra találkoznak, és itt megszólítja őket az Úr Jézus, és azt mondja nekik, kövessetek engem, álljatok ide mögém, sorakozzatok mögém, legyetek a tanítványaim. Legyetek a tanítványaim. Egy kicsit ezt a hívást szeretnénk most, és lehet, hogy még a következő vasárnapokon is szemügyre venni. Ezt a rövid hívást, kövessetek engem. Kövessetek engem. Mit akar ezzel mondani az Úr Jézus? Ez az első dolog, amivel egy kicsit foglalkozunk. Azt akarja mondani, testvérek, hogy a megszólítottak, akiket névről is ismerünk, Péter és testvére András, itt és most csatlakozzanak hozzá. Vállaljanak vele közösséget. Legyenek a tanítványai. Szolgálják őt. Tartsanak vele. Azért mondja ezt Jézus, mert követőket akar magának. Úgy is mondhatnánk, tanítványokat akar magának. Figyeljük meg, hogy Jézus nem valami programot kínál nekik, amit meg kellene nekik valósítaniuk. Nem valami ideálokat tűz eléjük, amit el kellene majd érniük a jövőben. Nem törvényeket állít eléjük, amiknek eleget kell majd tenniük, hanem csak és kizárólag annyit kér tőlük, hogy őt kövessék, tartsanak vele. Legyenek a tanítványai. Úgy első pillantásra ez nem tűnik olyan dolognak, amiért érdemes lenne akár egy lépést is megtenni. Ez nem tűnik olyan dolognak, amiért ott kellene hagyni az átláthatót, és menni, hogy akkor a nem átláthatót vállaljuk. Olyan bizarr ez, hogy hagyjuk el a kiszámíthatót a nem kiszámíthatóért. adjuk fel a lehetőségeinket, amiket most itt látunk magunk körül, a bizonytalan ér. Az egész olyan különös. Jézus ezt akarja? Igen, azt akarja, hogy kövessék őt, legyenek a tanítványai. Péter és András. Péterék számára ez a köves engem azt jelentette, hogy nos, a názáreti igényt tart arra, hogy minden egyebet félretéve vele tartsunk. Azt várja, hogy csatlakozzunk hozzá. Nem szavakat vár tőlünk, nem egyetértést vár tőlünk, nem bólogatást vár tőlünk, hanem azt várja, hogy vele tartsunk, hogy kövessük. Nem tőlünk akar valamit, hanem minket akar. Nem tőlünk tart igényt valami adományra, hanem ránk tart igényt. Péterre és Andrásra. Hogyha pedig most elindulunk, csatlakozunk hozzá, akkor a jövőben ott lesz előttünk, ott lesz mellettünk, velünk, mi mögötte, mellette vele leszünk, szoros közösségben élhetünk majd vele, állandóan láthatjuk, hallhatjuk. Egy eső fog ránk hullani, egy nap fog ránk tűzni, ugyanaz a por fog minket beszennyezni, együtt fogunk örvendezni, és együtt fogunk sírni is. Ott leszünk, ahol ő van, ha most elindulunk. És a két tanítvány tanítványá is lesz, mert ahogy ismerjük a történetet, Péter és András csatlakoznak Jézushoz. Megértik, hogy Jézus mit akar, világosan látják, hogy az ő szempontjukból is ez mit jelent, és elindulnak. Testvérek, hadd mondjam, hogy ma is ezt akarja az Úr Jézus Krisztus. Ezért szól ma is a Biblia szavai által, a Szentlélek által hozzánk, hozzád is, és ezt mondja neked is ma, és ezt mondja mindnyájunknak, hogy kövess engem. Kövess engem. Nem azt mondja, hogy kövess szabályokat, egyházi előírásokat, hagyományokat. Nem azt mondja, hogy kövess ideálokat, kövess dogmákat, kövess egyházi embereket, hanem azt mondja, kövess engem. És lehet, hogy ez a mi számunkra is elég bizarnak tűnik. És nem olyan program, amit érdemes lenne fölvállalni, és nem olyan élet, amit érdemes lenne vállalkozni, de ő mégis ezt mondja nekünk, kövess engem. Hát kicsoda ő, hogy ezt mondja nekünk? Kicsoda ő? Ő az, aki maga az Isten. Hiszen Jézusban az Isten jött közénk. Ő az, akinek a kezében van minden hatalom, aki maga a szeretet, aki maga az igazság, a szentség, az örökkévaló. Aki alkotta ezt az egész mindenséget, aki a tenyerén hordozza a mindenséget, aki majd eljön az idő és megítéli a mindenséget, hogy aztán újjá teremtse a mindenséget. Ő az, aki meghalt a népe megváltásáért, de legyőzve a halált föltámad harmadnapon. Itt ő mondja azt, hogy kövess engem, sorakozz mögém, tarts velem és legyél a tanítványom, mert itt akarlak tudni magam mellett és magam mögött. Ahogy ott és akkor engedett az a két tanítvány, te is engedsz ennek a hívásnak? Engedj ennek a hívásnak. Mert ha engedsz ennek a hívásnak, akkor leszel keresztjén ember. A keresztjén szó, tudjuk, hogy mit jelent? Krisztus követője. Krisztus követője. Nem az a keresztjén, akinek a homlokára rajzolták a keresztet. És nem is az, akit megkereszteltek. Még csak nem is az, aki azt mondja magáról, hogy ő keresztjén, mert annak született. Hanem az a keresztjén, aki követi Jézust. Aki követi Jézust. Ez a kereszténységnek a lényege. Követni Jézust. Megfelelni a nevünknek. Követni Jézust. Sajnos, testvérek, a mai kereszténységben nem minden keresztjén követi Jézust. Nagyon sok úgynevezett keresztjén van, aki ugyan magát annak nevezi, még mások is annak nevezik, de nem igazából keresztjén, mert nem követi Jézust. hanem a saját feje után megy. A saját gondolatait követi, a saját indulatait, a saját ösztöneit követi. A maga uraként él, és nem Jézus az ura. Nem Jézus a parancsolója, nem Jézus a tanítója. Meg lehet próbálni azt, testvéreim, hogy a kereszténységben fönnálló felekezeti határokat összemossuk egymással. Annak érdekében, hogy egy egységes kereszténységet valahogy létrehozzunk. De igazából a kereszténységben a határ nem a felekezetek között húzódik, hanem az emberek között. Mert minden felekezetben lehetnek olyan emberek, akik követik őt, és vannak is, és egy csomó olyan ember, aki igazából nem követi Jézust. Pedig az igazi kereszténység Jézus követés. És ha a kereszténység, testvérek, úgymond Jézus követése nélküli kereszténység, akkor nem más, mint egy mitosz, egy legenda, egy mese. Egy olyan dolog, amire nem érdemes egy fűszálat se keresztbe tenni. Az igazi kereszténységre hívja Jézus azt a két tanítványt, és azok igent is mondanak, és bennünket is. Az igazi kereszténység lényegének a gyakorlására hív bennünket. És ez nem csak akkor volt ott időszerű, hanem ma is időszerű, és a világ végéig időszerű lesz. Nem mondhatjuk, hogy ez akkor és ott nekik szól, de nekünk nem szól, nekünk is szól. Ma is időszerű, amikor Jézus azt mondja nekünk, kövess engem, légy a tanítványom, állj mögém, sorakozz mögém, és tarts velem mostantól kezdve. Ezt akarja Jézus mondani. Nézzük másodszor azt, testvéreim, hogy miért hívja el őket Jézus. Nem csak az fontos, hogy mire hívja őket, hanem hogy miért hívja őket. Talán csak azért hívja őket, hogy legyenek neki is tanítványai. Abban az időben sok rabbi jött, ment ott, és megszólítottak embereket a különböző helyeken, és mondták, hogy kövess engem, legyél a tanítványom. Most talán Jézus se akar lemaradni, és hát amit a többiek csinálnak, én is azt csinálom. Ahogy ők tanítványokat gyűjtenek, én is gyűjtök magamnak tanítványokat, mert nem akarok meglenni tanítványok nélkül. Talán ezért hívogatja őket Jézus. Nem ezért, hanem azért, testvéreim, mert szereti őket. Szereti őket. Szereti Andrást és Pétert és a többieket is, akiket majd elhív. Itt igazából nem Jézusnak van szüksége Péterre és Jánosra, hanem Péternek és Andrásnak van szüksége Jézusra. Csak ők még nem tudják. Ők még lehet, hogy abban a pillanatban, abban a tévhitben ringatják magukat, hogy itt van Jézus, és neki szüksége van reánk. Itt még nem értik, hogy nem Jézusnak van elsősorban, nekik van szükségük Jézusra. És nem értik még azt, hogy mennyire nagy szeretet van ezek mögött, a szavak mögött, amikor ha kövess engem. Még nem értik. Majd később egyre jobban megértik, testvérek. Megértik, és egyre jobban látják, egyre világosabban látják, hogy ha ő nem hív el minket, ebből a nagy-nagy szeretetből, irgalomból indítatva, ha ő nem hív el minket, akkor mi elkárhozunk. Akkor a pokolba maradunk. Ezt ott és akkor talán még nem látták világosan, de később egészen világosan látták és értették. Ahogy telt múlt az idő, Péter és András rájött arra, hogy ez a Jézus szeret minket, és nem csak annyira, hogy elhívott, hanem annyira is, hogy az életét feláldozta értünk, hogy megváltson minket. Péter ezt a szeretetet egyre inkább megragadta, hogy az első levelében írja, hogy tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren. A hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Ott már értette, hogy mekkora szeretet volt Jézusba, aki elhívta őt, és utána még az életét is odaadta érte. És aztán a feltámadás után még jobban értették, hogy mekkora jelentősége volt annak, hogy Jézus szeretetből elhívta őket. Mert egyre inkább látták, hogy nem akárki hívott el minket, hanem egy olyan valaki, aki föltámadta a halálból. Milyen nagy dolog, milyen szeretet, hogy elhívott minket, és nem hagyott minket ott halászni a korábbi életünkben. És biztos vagyok benne, testvérek, hogy amikor Péter és András később vértanúhalált halva az Úrhoz kerültek, és Jézussal a dicsőségben találkoztak, akkor még inkább megértették, hogy milyen nagy szeretet volt Jézusban, hogy nem hagyott minket a halászhálók mellett. De még nem vagyok róla meggyőződve, testvéreim, hogy még nem fogják még jobban megérteni a feltámadáskor, és az új égen és az új földön, hogy mekkora szeretet volt Jézusban, hogy nem hagyott minket a halászhálók mellett. Egyre inkább megértették, hogy nem rájuk volt szüksége Jézusnak, hanem nekik volt Jézusra szükségük, és mekkora szeretet van Jézusban, hogy nem hagyta őket ott magukba, abba az életformába, amit addig éltek. Hanem azt mondta nekik, hogy kövessetek engem. Testvérek, hogyha valaki ma is a szívével hallja, hogy Jézus a követésére hívja, fontolja meg, hogy milyen szeretet indítja erre az Úr Jézust. Milyen szeretet indítja erre az Úr Jézust? Azt, testvéreim, hogy ő erre hív bárkit közülünk, az ő kegyelmének köszönhető egyedül és kizárólag, mert egyáltalán nem bennünk, nem bennem és bennünk van valami, ami miatt bennünket Jézus elhív. Nem mi vagyunk azok a nagyon nagyszerű, értékes és csodálatos emberek, akik nélkül ő nem tudna egyről a kettőre lépni. Nem mi vagyunk azok. És az sem igaz, hogy Jézus nélkülünk nem tudna semmit sem véghez vinni. Nem, testvérek, ő azért hív minket, mert szeret. És azt akarja, hogy ne kárhozzunk el, hanem üdvözüljünk. Ezért szól hozzánk, hogy kövessük őt. Fontold meg, hogyha hallod a hívó szavát, hogy ezek a kegyelem, az üdvözítő szeretet szavai. Hozzád is. Kövess engem. Hogyha pedig a követésére adod magadat, akkor egyre ragyogóbbá lesz az ő szeretete előtted. Napról napra egyre inkább megérted, hogy mekkora nagy szeretet volt, hogy nem hagyott benne abban a vallásos, formális életben, amiben éltél, hanem egy új életre hívott el az ő követésére. Egyre inkább érted meg, hogy ez nagy-nagy szeretet. És ha meghalsz, még inkább meg fogod érteni, hogy mekkora szeretet volt benne. És ha föltámadsz a dicsőségben, még inkább meg fogod érteni. De ha elkárhozol, ott is meg fogod érteni, csak már későn. Ott is meg fogod érteni, hogy mekkora szeretet volt Jézusban, amikor engem hívott, mert nem akarta, hogy ide jussak. Most ide jutottam, mert nem engedtem neki. Ő hív, mert szeret, és időben hív. Testvérek, nagyon különös dolog ez, hogy mi igazából egyáltalán nem is tudnánk magunkat Jézusra tukmálni. Úgy, ha valaki ma a munkát keres, akkor ugye elmegy egy ilyen munkaadóhoz, és igyekszik ott magát minél jobb színbe lefesteni, hogy valahogy a munkaadó az befogadja őt, és alkalmazza valahogy magánál. Hát Jézusnál, testvérek, nem lehet ezt megcsinálni. Tehát nem úgy van, hogy én oda megyek Jézushoz, és imádkozok hozzá, hogy Uram, hát én egy olyan nagyszerű ember vagyok, olyan tökéletes ember vagyok, hogy igazából te itt nélkülem tényleg nem tudsz semmit se csinálni ebben a világban, úgyhogy én most itt te nagy kegyesen a rendelkezésedre bocsátom magam, ha fölveszel a követőit közé. Ezt nem tudjuk vele eljátszani. Jézussal, testvérek, mi úgy vagyunk, ahogy Péter volt, amikor ott állt előtte Jézus egy másik alkalommal a hajóban ott, és kifogták a halakat, és akkor Péter ránéz Jézusra, és azt mondja, eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Az nem lehet, hogy neked rám szükséged van, mert én egy tisztátalan ember vagyok. Egy mocskos ember vagyok. Testvérek, így állunk mi Jézus elé. Ha ő hív minket, a szeretetből van. És ha halljuk az ő hívását, akkor rádöbbenünk arra is, hogy Uram, de engem? Hát én tisztátalan ember vagyok. Én bűnös ember vagyok. Te pont rám tartasz igényt. Éppen engem választottál a nálam különbek közül? Köszönöm néked. Köszönöm néked. Testvérek, Jézus tehát azért hív, akkor is, és ma is azért hív, és holnap is azért fog hívni, mert egyedül, kizárólag szeret bennünket. Szeret bennünket. A harmadik dolog, amire ma még figyelmünket fordítjuk, az az, hogy mit idéz elő az Úr Jézusnak a hívása. Jézus hívása, testvéreim, úgy lehetne megfogalmaznunk, hogy egy gyökeres változást idéz elő a két testvérnek az életében. Addig úgy éltek, ahogy a korabeli zsidók éltek. Gyakorolták a vallásukat, mentek a templomba, zarándokolt utakon vettek részt, bemutatták az áldozatokat, elmentek a zsinagógába, meghallgatták a rabbik felolvasásait, tanításait, és élték a hétköznapi életüket. Itt azonban valami nagy fordulat történik ennek a két embernek az életébe. Mert addig ezek az emberek igazából Jézus nélkül éltek, és mostantól kezdve meg Jézussal kezdtek élni. Itt egy nagy fordulat következik be az életükbe. Addig Jézus nélkül, most Jézussal élték az életüket. Ugyanazok a halász emberek maradtak. Ugyanazok a halász emberek. De mégis történt bennük egy ilyen fordulat. Jézus nélkül, és mostantól Jézussal. És aki ezt a radikális változást előidézte bennük, az maga Jézus volt. Mert ő hívta el őket. Az ő szavára engedtek. Az ő szavára történt ez a radikális fordulat az életükben. Persze itt azt mondhatja valaki, testvérek, hogy hát könnyű volt nekik. Hiszen hát ezek a Péter meg András, ezek nagyon egyszerű, nagyon elmaradott emberek voltak. Semmiük se volt nekik. Nem esett nagy nehezükre, hogy otthagyják a halász hálójukat, aztán elmennek Jézus után. Nem volt ez olyan gyökeres változás. Lehet még azt remélték, hogy ettől jobbra fordul a sorsuk is. Anyagilag majd valami talán jobban fog csepegni. Hát testvérek, ez a kép azért nem ilyen egyszerű. Tegyük hozzá most itt, hogy Péter és András hol is nevelkedtek. Tudjuk a Bibliából, hogy Betsajdában születtek, és ott nevelkedtek. Betsajda is ott van a Genezáreti tó közelében. Egy olyan város, amit Augustus császárnak a barátja, Fülöpnek hívták, ez egy negyedes fejedelem volt, az Izrael földjének a negyed részén volt ő az uralkodó. Ez a Fülöp fejlesztett. Fülöp nem csak Augustus barátja volt, hanem a görög-római kultúrának a nagy ismerője. Nagy ismerője. És uralkodása alatt ezt a várost, ezt a Betsaidát nagy fejlesztésekkel ajándékozta meg. Úgyhogy ez a város, mai nyelven úgy mondanánk, hogy egy ilyen multikulturális központtá nőtte ki magát abban az időben, amikor Péter és András ott éltek. Még az idősebb Plinius, aki a Vezúv kitörésekor halt meg, Krisztus után 79-ben, és írt egy mai napig nagyon érdekes könyvet, a természetrajzát, még ebben is megemlíti ezt a várost, Betsaidát, ami azt jelenti, hogy ez egyáltalán nem volt egy jelentéktelen kis eldugott falucska. Ráadásul ez a város a Via Maris közelében feküdt, ami az akkori legjelentősebb útvonal, kereskedelmi útvonal volt. Damaszkusztól húzódott egészen Egyiptomig. Nem messze ment el Betsaidától ez a fontos útvonal. Ráadásul még egy másik fontos útvonal is ott futott el Betsaida kapuj előtt, az úgynevezett kelet-nyugati főútvonal. Kelet-nyugati főútvonal. Vagyis ezek a testvérek, ezek egy olyan helyen éltek, ahol azért a nyelvek és kultúrák váltakozása azért érezhető volt. Majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy egy kicsit rajta tartották ott abban a városban az újjukat a kornak az ütőerén. Ha nem is a legfontosabb város volt, de egy fontos város volt. Ezek az emberek nem a gyanútlanok, leggyanútlanabbikai közé tartoztak, hanem nemzetközi kapcsolatokkal bíró emberek lehettek. Hozzá kell tennünk, hogy tényleg több nyelvet beszéltek. Nem beszélünk mi annyi nyelvet, mint amit ők beszéltek. Hiszen ők, amikor kezdtek iskolába járni, a zsinagógában héber nyelven tanították őket, mert a zsidó istentisztelet nyelve az a héber nyelv volt. A hétköznapi életükben egy másik nyelvet beszéltek, ami rokonságban áll a héberrel, de azért mégis más, az arám nyelv. Ezen kívül, ahogy kiderül a Bibliából, Péter és András tudtak görögül is, ami az akkori világnak az angol nyelve volt, tehát mindenkinek kellett tudni beszélnie. Ráadásul, amikor átköltöztek később Kapernaumba, mert olvassuk, hogy átköltöztek ugye Kapernaumba, Péter és András, ott volt a várostól nem messze egy római kaszárnya, ahol légiók tartózkodtak, légionáriusok, és vezetőjük egyébként egy nagyon jóindulatú ember volt, Jézussal is egyszer találkozik, meggyógyítja a szolgáját Jézusnak az embernek. Ő, ez a római tiszt építette a Kapernaumi zsinagógát. Hát a római katonákkal pedig leginkább latinul tudtak beszélni, úgyhogy egy kis latin is ragadt az érezre a Péterem és Andrásra. Tehát ezek több nyelven beszélő emberek voltak. Tudtak írni és olvasni, mert a zsinagógában megtanították őket erre. Tudtak írni és olvasni. Olvassuk aztán, hogy amikor Kapernaumban laknak, ott van Péternek egy háza. Péternek van egy háza. Jézus sokszor lakott ott. Olvassuk azt, hogy több hajójuk volt Péteréknek. De azt lehetne rájuk mondani, hogy egy ilyen középosztálybeli vállalkozó család volt ez. Akiknek még valószínűleg nem is ment rosszul az üzlet. Mert abból a sok halból, amit kifogtak, azt el lehetett adni, és ez egy jó megélhetési forrás volt a számukra. Ezek nem ilyen földön futó embereként kell őket elképzelni, még az égvilágon semmiük nincsen, hanem írni, olvasni tudó, több nyelven beszélő, és olyan embereknek, akiknek volt mit a tejbe aprítani. Nekik szól Jézus, és őket hívja el a követésére. És amikor ezek az emberek engednek neki, akkor itt egy radikális változás történik az életükben, mert az egész addigi életformájukat szinte föladják, és egy új életformát kezdenek el élni. Kilépnek abból a viszonylagos jólétből, amiben élhettek, és elindulnak egy egészen más életútra, mert az ő számukra ez a Jézus követés ott és akkor pont még ezt is jelentette, hogy akkor ott hagyjuk az egészet, és egy egész új életformát veszünk föl. Csatlakozunk Jézushoz, mert Jézus most hívott minket, és ő azt akarja, hogy vele tartsunk. Nem azt, hogy itt legyünk a tanítványai, maradva a régi életünkben, hanem hogy vele menjünk. Ő a rabbi korabeli szokása szerint tanítani fog minket hegytetőkön, völgyekben, folyóparton, éjjel és nappal, vele fogunk együtt élni, mert az élete által fog minket tanítani. Ez egy teljesen új életforma. Itt értjük meg azt, hogy mennyire radikális volt ez a változás, ami ennek a két embernek az életében végbe ment. De testvérek, ezt csak azért mondom el, mert Jézus radikális változtatásokat idéz elő egy ember életében. Ma is. Ma is. Egyszerűen hív minket arra, már nem arra hív, hogy hagyjuk ott a szakmánkat, vagy valami, de arra hív, hogy az önfejű életünket hagyjuk ott. Azt az életet, amelyben a magunk urai voltunk, amelyben mindent úgy csináltunk, hogy nekünk jónak tűnt, vagy nekünk jónak látszott, vagy úgy éreztük, hogy ez jó lesz. És azt akarja, hogy mostantól tőle függjünk. Ő legyen, aki egyre inkább az életünk minden területére kihatóan megszabja, hogy hogyan éljünk, mit higgyünk, hogyan gondolkodjunk. Arra is, hogy feladva a függetlenségünket, függjünk tőle. És ez, testvérem, egy elég radikális változás. Ez egy nagyon radikális, ennél talán nincs is radikálisabb változás, mikor egy ember legyen orvos, lelkész, földműves, polgármester, vagy nem tudom én micsoda, azt mondja, hogy én eddig önfejű módon éltem az életem, és mostantól kezdve Jézus lesz az én fejem. Ő fog engem tanítani, vezetni. Ennél radikálisabb fordulat, testvéreim, nincs egy ember életébe. Vannak egyéb fordulatok, mert van, hogy az ember egyedül van, aztán megházasodik, meg férhez megy. Van, hogy önálló életet kezd valahol, mert egy kis fészket sikerül neki valahol megszereznie, beáll egy munkába, vagy egy másik munkába áll bele, befejez egy iskolát, és átmegy egy másik iskolába, munkahelyet változtat, elhalnak a szülei, és egyedül marad ebben a világban. Ezek is változások, de ezek mind eltörpülnek amellett a változás mellett, hogy valaki Jézus nélkül élt, és egyszer csak Jézus követőjévé válik. Ez a legnagyobb változás, és a legradikálisabb változás, ami velünk történhet. Jézus pedig pontosan erre hív minket. Megmaradunk ugyanannak, akik voltunk. Orvosnak, lelkésznek, politikusnak, én nem tudom minek, amik vagyunk, nem kell mássá lennünk, de mégis mássá leszünk. Radikálisan mássá leszünk, mert attól kezdve azt, amit csinálunk, Jézus tanítványaként fogjuk csinálni. Nem nagyon szeretjük, testvérek, ezeket a radikális változásokat. Nem nagyon szeretjük. Egyszerűen azért nem szeretjük leginkább ezt a radikális változást, mert nagyon szeretünk a magunk uraiként élni. Ez a vérünké vált. Ez olyan kényelmes nekünk, hogy itt minden mit csinálunk, mi találunk ki, mit csináljuk meg az életünket. Ez van bennünk, és nem akarjuk egyszerűen a gyeplőt kiengedni a kezünkből. Jézus pedig odáll, és nem tépi ki a kezünkből, hanem azt mondja, kövess engem, add át önként. De uram, hát mostantól akkor mi lesz? És kezdünk a legelképesztőbb bölcsességeket mondani, hogy valahogy igazoljuk, hogy nem adjuk át neki a gyeplőt. Kezdünk ilyeneket mondani, hogy hát, ha most én Jézushoz megyek, akkor, és átadom neki az életem irányítását, akkor majd valami tehetetlen bábbá fog engem változtatni, egy akaratlan géppé változtat. De hogy változtat? Akkor mondjuk, akkor biztos nem használhatom tovább az eszemet. A fejemet most már azt is kell a sutba vágnom. Dehogy akar Jézus, hogy ne használjuk az eszünket. Akkor mondjuk, hogy de hát ez a lelki kiskorúságnak a jele. Mi már önálló emberek vagyunk, és az önálló emberek azok, akik maguk irányítják az életüket. Jézus azt mondja, nem azok az önállóak, azok bolondok, azok a bölcsek, akik átadják nekem az életük irányítását. Azok lesznek az igazán nagykorú emberek. Kezdünk testvérek, mi mondjuk ezek gyávák. Gyávaság lenne átadni Jézus kezébe az életünk irányítását, mert az az igazi bátorság, ha mi csináljuk az életünket. Jézus azt mondja, ez a legnagyobb gyávaság, a legnagyobb bátorság az, hogy átadjátok nekem az életetek irányítását. Tehát Jézus testvéreim, hogy így mondjam, romba dönti az összes badarságunkat, amiket össze tudunk hordani. De ezeket azért hordjuk össze, mert egy valami idegen tőlünk, az, hogy Jézus uraljon bennünket. Annyira a vérünké válik az, hogy a magunk uraiként élünk, autonóm emberek vagyunk, belénk verték, belénk ivódott, benne van a természetünkbe, hogy nem akarjuk ezt föladni. Jézus pedig pont ezt kéri. És ha ez megtörténik, testvérek, annál bizony radikálisabb változás nincs. Mikor az ember föladja az autonómiáját, és úgymond Jézustól való függésbe kerül. Nem kényszerből, hanem azért, mert Jézus azt mondja neki, kövess engem. Kövess engem. Hát Jézus testvérek, ezt a egyszerű hívást intézi most is hozzánk. Kövessetek engem. És én csak biztatni tudom a testvéreket, ha itt az emberi biztatás segít, hogy igen, kövessétek az Urat. Kövessétek az Úr Jézust. Adjátok neki a szíveteket, az életeteket. Engedjétek ki azt a gyeplőt a kezetekből, és adjátok neki hittel és bizalommal, majd ő tudja, hogy mit csináljon veletek. Tudja, hogy mit akar velünk. Én tudom az én gondolataimat ti felőletek, hogy azok nem az halálnak a gondolatai, hanem az életnek a gondolatai. Bízzatok bennem, mert szeretlek benneteket. Nyugodtan bízzátok rám az életeteket. Kövessétek őt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megértettük, hogy mit akartál mondani azoknak a tanítványoknak ott a Genezáreti tó partján, és köszönjük néked, hogy te ezt szeretetből mondtad nekik. Köszönjük te néked azt, hogy egy radikális változást munkáltál az életükben, és áldunk azért, mert te ma is megállsz előttünk, és ma is azt akarod, hogy a tanítványaiddá legyünk követve téged. Szeretetből akarod ezt. Mert végtelenül és mindenkinél jobban szeretsz bennünket. És köszönjük néked, hogy te ma is ezt a radikális fordulatot akarod előidézni az életünkben. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, úgy, ahogy annak idején azt a két embert, segíts, hogy mi is igen mondhassunk a te hívásodra. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is megszólítottál minket, add, hogy igennel válaszolhassunk neked a szívünkben és az egész életünkkel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, családjainkat, gyülekezetünket, egész nemzetünket. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj közöttünk, és add meg ennek a népnek, hogy hozzád forduljon minél több tagja, ne önfejű módon istentelenül éljen, romlásba rohanva, és másokat is a pusztulásba taszítva, hanem add, hogy rád nézzen és az életre tartson a te követésedben. Könyörülj meg, hogy a mi népünk istenfélő, és a szó igaz értelmébe vett keresztjén nép lehessen. Köszönjük te néked, hogy ezt a csodát te tudod elvégezni egyedül, és kérünk is, hogy végezd el. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi gyülekezetünk beteg, szenvedő tagjait. Kérünk így mindezekért, akik valami nehéz helyzetben vannak. Kérünk, légy közel hozzájuk, és áld meg, erősítsd meg őket. Közelségedet hadd érezzék, hadd tapasztalják meg. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akiknek örömük van. Légy velük, hogy az öröm se szakítsa el az ő szívüket tőled, hanem még inkább hozzád forduljanak és beléd kapaszkodjanak. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy tekints rejánk, áld meg gyülekezeti alkalmainkat a jövő héten is. Légy közöttünk, Urunk, és ne hagyj el bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat. Ma délután Ács Péter testvérünkék otthonában házaspári kör lesz délután 4 órától. A héten a szokott alkalmakat a megadott időben megtartjuk. Talán kiemelném a kismama kört, ami kedden lesz délelőtt 9:30. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, az úrasztalát megterítjük, és részesülhetünk az úrvacsorai jegyekben. Hadd hirdessem azt, hogy jövő héten temetésünk is lesz. Január 16-án 12 órakor a belvárosi temetőben Szél Lászlótól búcsúzunk, akit 86 éves korában szólított el teremtője. Ugyanakkor valaki kért nemrégiben, hogy ne csak a szomorú eseteket jelentsem, hanem jelentsem az örömteli eseményeket is. Na hát, hadd jelentsek most egy örömteli eseményt. Megszületett az elmúlt héten Birtók Emma, gyülekezetünk legújabb tagja. Isten áldását kívánjuk, benn van a klinikán, édesanyjával, Judittal együtt. Isten áldását kívánjuk az édesanyjának is, és a kislánynak, sőt, még az édesapának is. És a nagymamának is, aki itt van mellettünk. Isten éltesse ezt a kisbabát, és adja meg, hogy ő is az ő gyermekévé lehessen, amikor eljön az ideje. Testvérek, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, de most még egy 2 percre kérném a testvérek türelmét, mert a gyerekek szeretnének egy pár percet szolgálni nekünk.
Az ősz óta építkezünk. 10-akárhány épületet átbeszélgettünk a Bibliából, amíg a mai nap folyamán eljutottunk odáig, hogy az Úr Jézus elment, hogy helyet készítsen nekünk fönn a mennyben. Annál jobb hely nincs. Ezen a földön kívánom, hogy mindenki tartozzon az Úr Jézus családjába, és jusson el oda. Mi itt a bibliai épületekkel foglalkoztunk, és igyekeztünk aktivizálni az őszi alkalmakkor mostanáig a gyerekeket, és rögzíteni így ezekkel az épületekkel, amik itt láthatóak, a tanultakat. Talán van, amit ki is tetszenek találni. A Noé bárkája az elég érthető. Az látszik, hogy ez egy hajó, ott van benne a tálak, sereglet, még szét se hullott, így ez elég jól sikerült. De a legelső, amit átvettünk, az az első otthon a teremtéskor, ugye az édenkert volt, itt alulról, fölülről, minden, hogy bele lehetett nézni. Akkor megcsináltuk Bábel tornyát, ez elég stabil maradt. Akkor építettünk sátrat, hát az már eliminálódott, készítettünk magtárat, azt nem hoztuk ide be. Ugye a József történetével kapcsolatban, amikor Egyiptomban magtárat építettek a termény megtartására, akkor tanultuk a Páska történetét, ott van egy picit, látszódik is, ott egy kicsit fordítsd erre, a pirosra bekelt ajtófélfa, amikor menekültek Egyiptomból, akkor ez a nagyszerű vár résznek Jerikót kell, hogy az eszünkbe jutassa, ez is hozzátartozik. Jerikó leomlott, ez is ledönthető várfal volt, és itt van Ráhab ház, aki megmentette a kémeket. És utána ő maga is megmenekült. Akkor tanultunk egy bíráról is. Ő volt Sámson, aki a Dágon templomát ledöntötte. Aztán elkészítettük Dávid palotáját, ott van Tomással, jól lenne ezt megfordítani, talán jó? Járt Jeruzsálemben mellette levő épület is, amit már a fia építetett, ugye Salamon, az arany templomot. Aztán egy nagy ugrással eljutottunk az Úr Jézushoz, aki a kenyér házában született, Betlehemben, hogy legyen ő az élet kenyere a számunkra. Tanultunk Herodesről, aki a harmadik templomot felépítette, illetve magának is egy palotarendszert, és végül eljutottunk ide. És kívánjuk, hogy mindannyian lehessünk a mennyei honban, az örök épületben. Csak ezt szerettem volna elmondani, hogy tessenek átlátni, hogy igyekszünk.
Köszönöm.
Mi is köszönjük szépen.
Gyertek szépen sorba, Gergő Csilla, így az első sorba, és utána gyertek.
Köszönjük szépen. Testvéreim, az záró énekünket énekeljük el. A 299. dicséretünket. 299. Énekeljük el mind az öt versével. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. 299, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Thank you.